Belekezdenénk a részletekbe, érdemes egy kis bevezetést tartani ehhez a ma esti tanuláshoz. Természetesen nem fogunk nagyon sok időt tölteni a bevezetéssel, de egy pár alaptézist érdemes megismerni, mielőtt belekezdünk a Pszachim traktátusba. Ugye senkinek nem lesz meglepetés, hogy a Pszachim a Pészach ünnepéről szól. Pészach, amit zsidó húsvétnak szoktak nevezni, de szó szerint azt jelenti, hogy az átugrás ünnepe, szervusz Csaba, szervusz Judit. Az átugrás ünnepe ugye a zsidó nép legközpontibb történetére emlékeztet bennünket, mégpedig az egyiptomi kivonulásra. Sok más ünnep is erre emlékeztet, de a Pészach ünnepe az nyilvánvalóan, ami a leginkább kifejezi ezt a történetet, hiszen mindannyian tudjuk, a Széder este, elbeszéljük a pészachi kivonulás történetét, és valahol ez a zsidó nép születésének, fogantatásának pillanata. A héber törzsek, Jákob leszármazottai kivonulnak Egyiptomból, és egy néppé lesznek, megkapják a tant, a tíz parancsolatot a sínai hegynél, és ezáltal egy néppé válnak, a zsidó nép lesz belőlük. Ugye a Pszachim traktátus az ezzel az ünneppel foglalkozik, és ennek az ünnepnek számos részlete van, azt mondhatjuk, hogy eddigi talmudi tanulmányainkból is tudhatjuk, ha máshonnan nem, bizonyára észrevettük, hogy minden ünnep és minden micva számos részlettel és részletszabályozással gazdag, de az bizonyára egész biztos, hogy a legtöbb micva az ezzel az ünneppel kapcsolatos. A Pszachimmal kapcsolatosan összesen 22 micva van, hogyha jól emlékszem, ami igen jelentős. Ez nem azt jelenti, hogy 22 szabály, hanem 22 micva. Míg mondjuk az előző két traktátus, a Sábesz és az Éruvin kapcsán összesen 6 micva volt. Igaz, hogy ebből egy az, hogy ne dolgozz, amihez 39 munkatilalom tartozik. A Pszachimhoz, a Pészachhoz 22 micva tartozik, ami azt jelenti, hogy a kiinduló pont már is lényegesen nagyobb és gazdagabb, de mint hogyha a szombat nem lett volna igazán részletekben gazdag. Mik azok a témák, amik a Pészachal kapcsolatosak? Ugye mindannyian tudjuk, hogy Pészachnak több előírása is van, ami az étkezéssel kapcsolatos. Tehát nyilvánvaló szó lesz itt arról a híres étkezési szabályozásról, ami a Pészachnál még egyedibbé teszi a kóser étkezést, és ez pedig ugye a úgynevezett kovászos tilalma, a hamec tilalma, és ennek az összes részlete. Szó lesz ebben a traktátusban a hamecnak nem csak a fogyasztási tilalmáról, hanem a tulajdonlási vagy birtoklási tilalmáról is. Ugye arról szól, hogy Pészachkor nem csak, hogy nem szabad enni a kovászosban, nem is szabad birtokolni azt. Szól továbbá majd arról, hogy tilos hasznot húzni bármiből, ami hamecos, ami kovászos. Aztán fogunk arról beszélni, hogy a hamec teljesen meg kell legyen tisztítva a hamectól a házunk, az otthonunk, és ennek a befejezéseképpen van a bdikas hamec szertartás, amit a Széder előestén, vagy a Pészach előestén tartunk. Ezzel is fog kezdődni majd a fejezetünk. Szó lesz aztán magáról a pészachi áldozatról, ami manapság egy kevésbé ismert, de korábban a szentély idején egy nagyon fontos része volt az ünnepnek. Az a pészachi áldozat, ami ugye emlékeztet bennünket arra az áldozatra, amelyet őseink hoztak még az egyiptomi kivonulás előtt, még Egyiptomban is, aminek a vérét fölkenték az ajtófélfára, hogy ez legyen a megkülönböztető jel köztük és az egyiptomiak otthonai között. Szó lesz tehát erről is, és szó lesz arról is, hogyha valaki elmulasztotta meghozni a pészachi áldozatot, akkor egy hónappal később lehetősége volt pótolni a pészachi áldozat meghozatalát. Ezt neveztük Pészach Sénynek, második Pészachnak. Az egyetlen ilyen dolog a Tórában a Pészach, amit lehet pótolni. És ez különben az oka annak, hogy ezt a traktátust miért nevezzük Pszachim traktátusnak, Pészachok szó szerint. Miért nem csak egyes szó számban Pészach? Nos azért, mert a traktátus nem csak az első Pészachról, hanem a második Pészachról is szól. Kedves barátaim, az előbb sajnos egy kis probléma volt az internet vétellel, úgyhogy így fogjuk folytatni. De nagyjából be is fejeztük a bevezetését a Pszachim traktátusnak. Úgyhogy rögtön hozzá is láthatunk az első lap tartalmához. És az első lap, az első fejezet azzal kezdődik, Oilárba asszor bőtkinesz a hamec le oira nér. A 14. nap, Nisan hó 14. napjának előestjén megvizsgáljuk, hogy van-e hamec egy gyertya lángjánál. Kol makrim se én mach niszim vagy hamec, én szerbdika. Minden olyan hely, ahol általában nem szoktunk hamecot bevinni, nem szükséges, hogy vizsgálat alá legyen vonva. Ugye, miről van szó? Pészakkor, ahogy a bevezetésben is említettük, a hamec, a kovászos tilalma nem csak a fogyasztásra vonatkozik, és nem csak arra, hogy tilos hasznot húzni belőle, hanem tilos birtokolnunk, tilos, hogy a tulajdonunkban legyen. És ezért ki kell takarítanunk az otthonunkat, és biztosak kell mennünk, biztosítanunk kell, hogy nincsen semmilyen hamec már a birtokunkban, a tulajdonunkban. Erre lehet egy megoldás az, hogy a szívünkben és elhatározásunkban lemondunk minden esetleges, még a tulajdonunkban lévő hamec morzsától, de a rabbik elrendelték, hogy a biztonság kedvéért vizsgáljuk is meg az otthonunkat, és nézzük meg, hogy nincs-e valahol még elrejtve, elfelejtve egy kis hamec, és ezzel erősítsük meg azt az elhatározást, amivel lemondunk minden hamecról még az ünnep előtt. Ezt a szertartást hívjuk bdikas hamecnak, hamec vizsgálatnak, hamec keresésnek, és ezzel kezd a Pszachim traktátus, ugyanis a Pszachim traktátus nagyjából az ünnep időrendi sorrendjében veszi végig azokat a feladatokat és előírásokat, amelyek a Pészach ünnepével kapcsolatosak. Az első dolog, hogy közvetlen az ünnep előtt terítéken van, ez a bdikas hamec, hiszen ezt már 14-e előestjén kell, hogy elvégezzük. Nos, szó lesz róla, és tulajdonképpen ezzel fog kezdődni ez az első nap, az első traktátus, hogy ez a 14-e előestje valóban, vagy esetleg ez a 14-e reggele, amikor meg kell ezt vizsgálni, át kell néznünk a lakásunkat, hogy nem maradt-e benne valamilyen hamec. Ugyanis itt egy érdekes kifejezést használ a Misna, azt mondja, Oilárba asszor, 14-e fényén. És a fény, az, a kontextusban azt gondoljuk, hogy előestét jelent, de ugye megtévesztő, hiszen a fény az inkább nappalt jelentene. Mindenesetre most fogadjuk azt, hogy ez előestét jelent, és 14-e előestén kell megvizsgálni a lakásunkat, az otthonunkat, hogy nincs valahol, nem maradt esetleg valahol hamec, és ezt a vizsgálatot minden olyan helyre ki kell terjeszteni, ahol általában eljuthat a hamec. Olyan helyre azonban, ahol nem szokott eljutni a hamec, oda nem terjesztjük, nem kell kiterjeszteni a vizsgálatot. Ugye mondanunk sem kell, hogy másnap 14-e kimenetelével, tehát 14-e után következő este köszönt ránk az ünnep, tehát most egy nappal vagyunk az ünnep bejövetele előtt. Azt mondja a Misna, tehát, hogy kol makeim sein mach nisim vagy hamec, én szerich bdika, minden olyan hely, ahova nem szoktuk bevinni a hamecet, ott nem is kell vizsgálatot tartani. Ubba me amru, akkor viszont, hogyha ez így van, akkor miért mondták azt a bölcsek, hogy stej surajzbe mártev, hogy a boros hordóknak a pincéjében is, a boros pincében is kell hamec vizsgálatot tartani, hamec keresést tartani. Ha egyszer azt mondjuk, hogy ez a vizsgálat ez csak azokra a helyekre vonatkozik, ahol általában beszoktuk vinni a hamecot, azt mondja, makim sem megtiszem, hogy hamec. Igen, azért mert ez egy olyan hely, ez is egy olyan helynek számít, ahova előfordulhat, hogy beviszünk hamecot, ha mondjuk lemegyünk meríteni, szívni a hordóborból, és van nálunk egy szendvics, és ezt lerakjuk, ezt csak én mondom, a Mista nem mondja, de lerakjuk a valamelyik hordóra, és az véletlen ott marad, és ezért a biztonság kedvéért stés csúrajzbe mártef, két sornyi hordót át kell vizsgálni a borospincében.
De hogy melyik az a két sormi hordó, arról már vita van. Bé Samály, Stéj Sülőszapné, Kalamártev. Azt mondja, Bé Samály, hogy az egész borospincének az felső két sorát kell megvizsgálni. Bé Szilőmény, Stéj Sülőszapné, Szajnes, Jénes, Bé Szilel szerint csak a felső két sort kell. Hogy ez pontosan mit jelent, az majd a Talmud később ki fog térni, de nagyjából az a vita, hogy mennyire mélyen kell megvizsgálni a borospincét. Ez a vita Bét Sámály és Bét Hillel között, és mint ahogy általában itt is, Bét Sámály az, aki szigorúbb, és Bét Hillel, aki megengedő. Tehát akkor nézzük a Misna után a Talmudot, ami rögtön azzal a kérdéssel kezdődik. Máj oir, mit jelent az a kifejezés, hogy oir? Hogy fény. Hiszen úgy kezdődött a Misna, ő lárba asszor, 14-e estjén. Rafuna már nakhív, Rav Juda már léli. Rafuna azt mondta, hogy ez mit jelent? Azt jelenti, hogy nappal. Rav Yehuda már léli. Rav Yehuda pedig azt mondta, hogy éjszaka. Tehát ott akkor ezek szerint, Rav Huna szerint az orlárba asszor, a 14-e orja, az azt jelenti, hogy 14-e reggelén, Rav Yehuda szerint pedig azt jelenti, hogy 14-e estjén, tehát 14-e előestjén. Ugye mi a Rav Yehuda féle értelmezést mondtuk a Misnánál, ugyanis végül ezt fogja elfogadni a Talmud. De itt még nem tudjuk, hogy kinek a véleménye a helyes. De Funa azt mondja, hogy ez nappalt jelent, ez lenne különben első ránézésre a logikusabb, hiszen a fény kifejezést használjuk. Rav Yehuda pedig azt mondja, hogy ez éjszakát jelent. Talmud azt mondja, a kászálka dájtak, de mándam en náki mámes, mándam en léli mámes. Azt mondja, Talmud, miért belemennénk az elemzésbe, fontos tisztázni, hogy itt a elemzés jelenpontjánál abból indulunk ki, hogy mind a ketten szó szerint értették, amit mondtak. Tehát Rav Huna úgy értette, hogy ez valóban nappal, és Rav Yehuda pedig úgy értette, hogy valóban éjszaka. Nos, akkor nézzük, hogy Rav Yehuda, aki azt mondta, hogy az oir, az itt azt jelenti, hogy éjszaka, az helytálló-e? Mészvej a bajker oirvánosim sulchum. Most egy pár olyan idézetet fogunk hozni, verset fogunk hozni a Tórából, a Tanakh különböző részeiből, ahol az oir kifejezés egy valamilyen napszakra utal, legalábbis úgy is lehet érteni, hogy valamilyen napszakra utal, és ilyen rögtön az első. Az első az arra, abban a történetben, abban a történetből ben találjuk, amikor József testvérei ugye lejönnek Egyiptomba, és utána másnap, és ugye van egy köztük és József között van egy félreértés, vagy legalábbis József megvezeti őket, és megvádolja őket, aztán újra azt mondja, hogy elhiszi nekik, bárhogy is legyen. A végén, amikor már indulnának haza, akkor azt mondja, miután József megvendégeli őket, akkor az esti lakoma után azt mondja, a bajker öjván nosim sulchó. És reggel jött a fény, és reggel fény, és a férfiak el lettek küldve. Ugye ez mit jelent? Hogy reggel, amikor fölkelt a nap, akkor el lettek küldve, haza lettek küldve József házából, és elindultak vissza az apjukhoz, Jákobhoz. És itt ugye azt a kifejezést mondja a bajker öjr, ami szó szerint azt jelenti, és a reggel fény. Alma öjrje mamahu. Ezt úgy is lehet érteni, hogy a reggel másik neve fény. Azt mondja a Talmud, mixiv oj bojker, a bojker oj xiv. Azt mondja a Talmud, nem, ez egy helytelen értelmezés. Mert nem az áll, hogy és a fény reggel, hanem az áll, hogy a reggel fény. Kemanda amart szafran nahar. Úgy kell érteni, hogy és reggel, amikor jött a fény, akkor elengedték őket. Ugye, ha az lenne, hogy oj bojker, hogy a fény reggel, akkor tulajdonképpen egy szinonimát használt volna a Tóra, és akkor valóban azt kellett volna, hogy mondjuk, hogy az oly szó az azt jelenti, hogy reggel. De itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy reggel, amikor jött a fény, amikor fölkelt a nap, akkor hazaküldték József testvéreit. De Amar Yehuda, Amar Rav. És miért fontos ez, hogy reggel, amikor fölkelt a nap? Ebből ugyanis egy etikettbeli szabályt tudhatunk meg, azt az etikettbeli szabályt, amit Rav Yehuda mondott Ráv nevében, de amár Rav Yehuda, amár Ráv leöjl, amíg kannesz adom be kitaj, ve jejtsz be kitaj. Az ember mindig, hogyha megérkezik valahova, és amikor elmegy valahonnan, akkor ezt tegye úgy, hogy fény van. Fényben, tehát még a nap lemenetele előtt érkezzen meg, és fényben már a nap felkelte után induljon útra. Érdekes különben, hogy itt úgy nevezi, hogy úgy utal Rav Jehuda ebben az etiketbeli szabályban. A fényre, mint kitojv, és látta, hogy jó. Ugye? Mert a tórai kifejezés, a tórai történetben, a teremtés történetében ugye mindig vajhi erre, vajhi vajker, és lett reggel, lett este, lett reggel, ugye visz végig a történeteket, és maga a fénnyel kapcsolatban, ami a teremtés egyik első epizódja, azt mondja a Tóra, jár ki tojv, és látta Isten, hogy jó. És itt ezért a fényt magát látta, hogy jó. És jó kifejezéssel illeti. De bárhogy is legyen, akkor azt látjuk ebből, hogy önmagában József története, vagy József testvérek a története még nem bizonyítja, hogy az orszó az reggelt jelent. Oké, akkor hozunk egy másik idézetet Sámuel könyvéből, ami ugyancsak első látásra cáfolja Rav Jehuda véleményét, aki szerint az ojr, a fényszó, az itt, mint napszak, estét jelent. Ugyanis azt látjuk, hogy Sámuel könyvében Dávid király proféciájában a következőt mondja. Ha ő böjker izrach semes, mint a reggel fénye fog sütni a nap. Álma, őrje mamahu, megint csak, mint a reggel fénye, és itt ugye a magyarban van ez a ragozás, de itt úgy is lehet érteni, és mint a fény reggel. Igen, szó szerint inkább így kell folytani, mint a fény reggel fog sütni a nap. Mint a fény reggel, a fény, és a reggel az ugyanaz, tehát akkor mégiscsak a fény az a reggel, a nappal, napszakkal egyezik. Megint csak azt mondja, a Talmud, ez nem helyes ezt így olvasni. Mik szív, oly böjkek, uke, oly böjkek szív. Azt mondja, nem az van írva, hogy fény reggel, hanem mint a fény reggel. Akkor megint csak ez nem egy napszakot jelöl, hanem azt akarja mondani, hogy oly böjkek, bajlom háza, kényzik, a semest, a cadikim, lajlom hába. Azt akarja mondani, hogy amikor manapság ezen a világon föl kell a nap, és már teljesen süt a nap, és erős a napfénye, ilyen erős lesz a napfénye, napfelkeltekor az eljövendő világban az igazaknak. Ugye a napfelkelte az itt egy szimbolikus napfelkelte, ami a messiás és a végítélet napját jelöli, és Dávid király erre céloz, hogy a napfénye olyan erős lesz már a napfelkeltekor is, mint manapság a tűző nap. Bárhogy is legyen, akkor megint csak nem sikerült megdönteni Rabbi Huda véleményét. Menjünk tovább, egy következő idézet. Meisvéva ikra elihim le örjöim, álma öri mamahu. Ugye az előbb említett történetben, a teremtés történetében azt mondja a Tóra, és elnevezte Isten a fényt nappalnak. Mit látunk ebből egyértelműen? Hogy a fény az nappal. Hachika már le meir uva karaj uva, rajjaim. Azt mondja, Talmud nem, még ez sem biztos, hogy ezt jelenti, mert úgy lehet ezt érteni, hogy és elnevezte, az azt jelenti, hogy amikor elkezdett fény lenni, azt elnevezte nappalnak. Magyarul nem a fényt nevezte nappalnak, hanem a fény az egy leírás. És amikor fénylik, azt elnevezte nappalnak. Azt mondja, hogy nagyon jó, de akkor a mondat folytatása nem logikus, mert a mondat hogyan folytatódik? Ula hajsech karalájla, és a sötétséget pedig elnevezte éjszakának. Nem azt mondja, le machsichu vakaralájla, nem azt mondja, hogy amikor elkezd sötétedni, azt elnevezte éjszakának. Van a kájmond átsz éjszakai havimé mamahu. Akkor ezek szerint, hogyha azt jelenti, hogy a sötétséget elnevezte éjszakának, akkor, és az azt jelenti, hogy amikor elkezdett sötétedni, azt már elnevezte éjszakának, az nem logikus, mert az éjszaka a halakha szerint az csak akkor kezdődik, amikor már feljött a három csillag, amikor már teljesen sötét van. Még egyszer. Ugye, ha úgy olvasom, ugye a mondat úgy hangzik, és elnevezte Isten a fényt nappalnak, a sötétséget éjszakának. Erre azt akartuk mondani, hogy fényt nappalnak, ebből látjuk, hogy a fény az a szinonimája a nappalnak. Azt mondja a Talmud, nem. A fény elnevezte a fény nappalnak, ez azt jelenti, hogy amikor elkezdett fény lenni, azt elnevezte nappalnak. Aha, akkor ezek szerint a mondat folytatását is így olvastam, hogy amikor elkezdett sötétedni, akkor azt elnevezte éjszakának? Ez nem lehet, mert az éjszaka, a halakha szerint az csak akkor van, amikor már teljesen sötét van, és nem amikor elkezd sötétedni. El a hachika már kárjérek mondaná, hogy ő fágdem itt vaszadé ma, mert kárjérek mondaná, hogy fágdem itt vaszadé lájla. Azt mondja, talán nem, akkor adok egy harmadik variációt, hogy hogyan kell értelmezni. Amikor azt mondjuk, hogy is elnevezte, héberül a nevezni és a hívni, az ugyanaz a szó. És itt ezt úgy kell érteni, hívta a fényt, és megparancsolta neki, hogy nappal világítson, és hívta a sötétséget, és megparancsolta neki, hogy éjszaka szolgáljon. Tehát a hívta az a vagy a nevezte, az igazából a hívta és a megparancsolta jelentést vonja maga után. Oké, akkor megint csak nem sikerült. Megyünk tovább. Mészvei, hallukol, kölyhvei, őr, álma, őr, urtahu. Most a másik irányba próbálunk majd bizonyítani. Ugyanis az van írva a Zsoltárokban, a 148-as Zsoltárban, áldják őt minden fénylő csillagok. Álma őr urtahu. Ugye a minden fénylő csillagokat, a szó szerint olvassuk, akkor azt jelenti, áldják őt a fény csillagai. A fény, akkor ezek szerint éjszakát jelent, akkor és mégis csak Rabbi Judának van igaza. Azt mondja, a Talmud nem, ez nem ezt jelenti. Hakka már halluk, hogy hvim, ha meírim, ezt úgy kell érteni, ahogy én az előbb olvastam, hogy áldották őt, vagy áldják őt, mármint az örökkévalót, a fénylő csillagok. Aha, elame átok, hogy havim, ami írim, de bajsabuhi, se én, ami írim, lőj bajsabuhi. Azt mondja, Talmud, de ez nem lehet, mert ebből az következne, hogy csak a fénylő csillagok áldják Istent, mert a nem fénylő csillagok nem áldják Istent. Ja, ha úgy olvasom, hogy a fény csillagai és a fény az éjszakát jelent, akkor értjük. De azt mondod, hogy a fény, az itt fénylőt jelent, és ez egy ige, de azt jelenteni, hogy csak a fénylő csillagok áldják Isten. De hát ez sem lehetséges, hiszen a mondat folytatása úgy folytatódik, Hallelujah, Kolt Svav, hogy minden serege az égnek Isten dicsőíti. Tehát nem csak a fénylő csillagok. El a hachika másmalan, de ők havim náme ojrhu. Azt mondja a Talmud, nos, akkor ezt hogyan kell érteni? Úgy kell érteni, hogy a csillagok, ha van, egy nagyon kis fényük van, azt is fénynek nevezzük, és ezért nevezi fénylő csillagoknak a csillagokat. Nem azért, mert azt akar ezzel mondani, hogy a nem fénylő csillagok azok nem áldják Istent, hanem azért akarja ezt mondani, mert azt akarja nekünk megtanítani, a nagyon kis fényű csillagok is fénylő csillagoknak tekinthetők. Mi ennek a jelentősége? A mai napka mina? Az olyan Talmud lenne, de mina olyan. Ennek az a jelentősége, hogy az az ember, aki fogadalmat tesz, hogy nem fog hasznot húzni a fényből, hogy a fényt nem fogja élvezni, az annak a fogadalma és az önmagára vett fogadalom az vonatkozik a csillagok fényére is. Ha nem mondhatja azt, hogy a csillagok fénye nem igazi fény, nem olyan, mint a nap fénye, és ezért az arra is vonatkozik. Oké, akkor bár is legyen, itt nem sikerült bizonyítanunk, most már többet próbáltunk bizonyítani, hogy a Hunának van igaza, hogy a fény nappalt jelent, az nem sikerült, most próbáltuk bizonyítani ebből a mondatból, hogy a fény az éjszakát jelent, ez se sikerült, hogy megyünk tovább. Megint csak Rav Judával kapcsolatban fogjuk a kérdéseket feltenni. Mészveim le ar jakumra egy cejach iktől annive evjönöb lájla ilyeke gánav. Jóba következőt mondja a 24-es fejezetben. Le ar jakum jöceach. A fényre föl kell a gyilkos, és megöli a szegényt, és a rászorulót, éjszaka pedig olyan lesz, mint a tolvaj. Mit akar ez mondani? Ugye az egyszerű jelentés ennek a mondatnak az az, hogy az útonálló, a rabló, az nappal gyilkos, éjszaka pedig tolvaj. Ugye nappal, amikor mindenki szeme láttára lop, akkor kész ölni, akkor ő gyilkol. Amikor éjszaka lop, akkor az csak lopakodik, és úgy lop. Mit látunk ebből? Ha mind a kalmárban lájle jékegánav, álma örje mamahú. Szóval mivel azt látjuk, hogy a mondatnak a másik fele úgy szól, hogy és éjszaka pedig lop, akkor az eleje a mondatnak, ami úgy szól, hogy fény le ol jakum le cech, hogy a fénynél föl kell, és gyilkol, az a fény, az a nappalt jelenti. Ha a mondat másik fele az éjszaka, akkor a mondat első fele az nappal. Azt mondja, a Talmud azt mondja, hogy ha már ípsi talak milszake ne érde, a faseszkai, raj cejachum, nital látszik lebe návsa, vim szápkalak milszabe lájla, jebe nekak gánavila, intil látszik lebe návsa. Azt mondja, a Talmud egy nagyon érdekes törvénnyel van dolgunk, és erre a törvényre akarja fölhívni a figyelmünket itt jó. Mi ez a törvény? A törvény úgy szól, hogy valaki bejön a házadba, még akkor is, ha egy tolvajként jön be, akkor megölheted, amíg még a házad területén van. Miért? Mert abból indulunk ki, hogyha ő tolvajként is jön, ha te egyszer csak szembesülne veled, akkor kész lenne téged megölni azért, hogy megvédje magát. És mivel ebből indulunk ki, ezért nem kell ezt megvárnod, hogy megpróbálni téged megölni, hanem te eleve megölheted. Egyetlen kivétel van, amikor nem ölheted meg. Ez az a kivétel, amikor biztos lehetsz benne, hogy ő akkor sem ölne meg téged, hogyha egyszer csak szembesülnél vele, amint lop. És nagyon érdekes az, hogy a Talmud, melyik az egyetlen eset, a Sanhedrin taktátusa, melyik az egyetlen eset, amikor biztos lehetsz benne, hogy a tolvaj nem fog megölni téged, ha egyszer csak szembesülsz vele, ez az, hogyha a tolvaj a saját apád. Hogy apa nem öli meg a gyerekét, még egy ilyen szituációban sem. Érdekes, hogy sajnos fordítva nincs így. De az apai szeretet az ilyen erős, egy apa vagy egy anya, mindenesetre egy szülő nem ölné meg a gyerekét. És ez az egyetlen eset, amikor biztos lehetsz benne, hogy ő nem ölne meg, és ilyenkor neked sem szabad elővigyázatosságból őt megölnöd. Most, azt mondja a Talmud, itt ez a mondat, ez így szól. De ön jakum löceach. Ha nappal, ha fénynél fel kell, hogy megöljön, ez mit jelent? Hogyha olyan biztos vagy benne, hogy az illető készlene téged megölni, mint amilyen biztos vagy egy bizonyos dolog kapcsán, amit fényben látsz, akkor te is megölheted őt. Belájla, viszont éjszaka nem. Éjszaka, hogyha sötét van, és nem vagy benne biztos, hogy ő megölne téged, tehát a sötétben tapogatózol ennek kapcsán, akkor legyen a szemedben olyan, mint egy sima tolvaj, és ne öld meg, még akkor sem, ha bejött a házadba. De ahogy az előbb láttuk, ez egyetlen egy esetben lehetséges, vagy egyetlen egy esetben merül föl, akkor, hogyha a saját apádról van szó. Oké, akkor ebből a mondatból sem sikerült bizonyítanunk. Menjünk tovább, amíg meg nem találjuk a legmegfelelőbb bizonyítékot. Azt mondja, a Talmud, Meisvei, Jehsechuk, Kölyhvén, Náspai, Jikavla, Öjve, Ájn, Álnyire, Bápafaf, Sohár, Jobb a saját fogantatását, átkozza, és azt mondja, íme azon az éjszakán, amikor az anyám teherbe esett velem, elsötétültek az éjszaka csillagai, várta a fényt, de az nem jött, nem fogja látni a pirkadatnak fénysugarait. Most, ugye, mivel azt mondja a mondat, mindek amár jikav le ölve áin, hogy várta a fény, de azt nem jött, ezt úgy is lehet érteni, hogy várta a reggelt, de nem jött. Álma öri mamahu. Akkor megint csak azt látjuk, hogy a fény szó az a reggelt jelenti. Azt mondja, Talmud, nem, ez nem erről szó. Azt mondja, haszam, mi le tudok a lajt, a jobb le mázlé. Azt mondja, Talmud, nem, helyezzük kontextusba, ott miről van szó. Jobb átkozza a szerencséjét, és azt mondja, átkozza önmagát, ilyen öngyűlölettel átkozza önmagát, és azt mondja, amár, jehén rávad a licpe, hach gávra ne hajra vele niskeche. Bárcsak az lenne a helyzet, hogy várná ez az ember, itt saját magára utal, a fényt, de az soha nem jönne el. És itt valóban a fény várásáról, és nem a nappal várásáról van szó. Tehát megint csak a fény szó, az nem jelenti azt, hogy nappal. Megyünk tovább. Dávid király azt mondja a Zsoltárokban, a 139-es Zsoltárokban, és azt mondtam, íme a sötétség elsötétít, és az éjszaka fény lesz én előttem. Lájla olybádéni, az éjszaka fény lesz, az úgy lehet olvasni, hogy az éjszaka nappal lesz. Megint csak az oly szó, az nappalt is jelenhet. Álma öri mamahu. Azt mondja, a Talmud haszom, akika már David, Ania, Márti, Ácha, Isak, Isufein. Talmud azt mondja, megint csak helyezzük kontextusban, miről is beszél itt Dávid. Dávid azt mondta magában, mert tudta, hogy ő bűnös, és különösen tudta, hogy Bátsevával való afférje miatt egy bűn sújtja a lelkét. Azt mondtam magamban, hogy a sötétség fog követni még az eljövendő világban is. Az a sötétség, ami amúgy, vagy azon a világon is, ami amúgy a nappalhoz van hasonlítva, számomra még ott is a vétkem miatt sötét lesz nekem. És íme mi történt, fel Laila Urbádéni, hogy íme az éjszaka világos lett én nekem, hogy nem csak, hogy az eljövendő világon nem lett sötét, hanem az éjszaka, még ez a világ is kivilágosodott a számomra, kiderült, hogy Isten megbocsátotta nekem ezt a vétket. Oké, akkor ebből sem sikerült bizonyítani. Most viszont jön a korona bizonyíték. Mészvér, ami hudaj, mert ugye ugyanazt a témát folytatva, amit itt most elkezdtünk, a tízes lapon lesz egy mista, ami a következőt mondja. Mire a Juda azt tanította, Bojtkin ojlárba a szar, hogy a Hamec vizsgálatot el lehet végezni a 14-e fényénél, és 14-e reggel, és 14-én, amikor amúgy a Hamecot meg kellene semmisíteni. Csak így tisztázunk, tehát itt a menetrend az, hogy általában 14-e előestjén vizsgáljuk meg, keressük meg az utolsó Hamec darabokat, és azt másnap délelőtt még a dél beállta előtt megsemmisítjük. Ugyanis van egy olyan micva is, amiről majd később fogunk tanulni, hogy a hamecot meg is kell semmisíteni. El kell égetni. Ugye ekkor szoktuk elégetni az előző este összegyűjtött hamecot. Most mit mond Rabbi Yehuda? Hogyha elfelejtettük korábban este, 14-én előestjén bevizsgálni a hamecot, akkor ezt lehet pótolni másnap reggel, és lehet pótolni még a hamec megsemmisítésnek, tehát a késő délelőttnek az időpontjában is. Mind a kamára bihuda bőjtkin ajrárba asszor, ubárba asszor sáhrisz, ám a ön úrtau. Szerintem amúgy, hogy akkor teljesen egyértelműen ő fölállít egy kronológiai menetrendet, és azt mondja, hogy a hamecot be kell vizsgálni, be lehet vizsgálni 14-én fényénél, és 14-én reggel, és 14-én késő délelőtt, akkor a 14-én fényénél az nem jelenthet mást, csak azt, hogy a 14-én előestse. Hiszen ez a kronológiai sorrend. Azt mondja, a Talmud Smájmina, szóval tényleg ez egy logikus levezetés. Oké. Akkor így ebből be is bizonyítottuk, hogy ez tulajdonképpen valóban így van, hogy a 14-e orja, 14-e fénye, az a 14-e előestje, és nem is lenne szükség más magyarázatra és más bizonyítékra, de a Talmud mégis folytatja, és további bizonyítékokat fog próbálni felhozni. Mészveim, masszajárba asszor asszurbászi eszmel, akarabbi lezeben jánkivémi sászor, Rabbi Yehuda, Eimem is Sásznéca Hám, ugye van egy másik téma is, aminek kapcsán egy brájta ezt a kifejezést használja. A téma az, hogy mikortól áll be a munkatilalom Pészáknál. Mert azt mondja a Talmud, azt mondja a Brájta, Rabbi Lezerben Jákob szerint a fény órájától, Rabbi Yehuda pedig azt mondja, hogy a napkeltétől. Vagy a pirkadattól inkább. Igen. Napkeltétől. Ugye most akkor ebből mi derül ki? Amellerre lezem, hogy akkor ugye arról van szó, hogy mikortól kezdődik a munkatilalom 14-én. Ugye a 14-én még nem ünnep, de a munka, ha nem is olyan szigorú tilalommal, mint a magán az ünnepen, de már a hétköznapi profán munka, az már tilos. Mikortól kezdődik ez a munkatilalom? És itt van Rebbe Elazar ben Jákob azt mondja, hogy a fénytől, és Júda pedig azt mondja, hogy pirkadattól, vagy a napkeltétől. Amellé Rebbe Elazar ben Jákob, még nem tudjuk, mit jelent az, hogy a fénytől. Amelyre Rabbi Elazar ben Jákob, Rabbi Yehuda, neki héjhama cínű, jöjj is mik cassi asszobi, amit szélsz melacha, mit cassi asszobi, amit szélsz melacha. Amelyre hú, azt mondja, hiács, amit cassi mutálják, az hamec, muszáz asszobi, az hamec. Erre azt mondja, a Talmud folytatta a Brájta, és azt kérdezte Rabbi Elazar ben Jákob, aki azt mondta, hogy a fénytől, és most az egyszerűség kedvéért áruljuk el, hogy ez itt mit jelent, az estét jelenti, az előestétől tilos már a munkavégzés. Azt mondta a kollégájának, Rabbi Yehudának, hogyan mondhatod azt, hogy ez csak a munkatilalom, az nem az előestétől kezdődik, hanem csak a napfelkeltétől. Hol látsz olyat, hogy egy nap, egy bizonyos tilalom kapcsán ketté legyen osztva, és a nap egy részén valami tilos legyen, és egy másik részén megengedett legyen? Erre mit mondott neki Rabbi Yehuda? Azt mondja, hogy hol látok ilyet? Maga ez a nap, ez ilyen. Hiszen Pészach előtti nap, 14-én, a chamec tilalma beáll. Ugye mi ez a chamec tilalma? A chamec tilalma arról szól, hogy tilos Pészachkor chamecot enni, tilos chamec a birtokunkban. Mikortól kezdődik ez a tilalom? Nem 15-től, ahogy majd később ezt részesen fogjuk tanulni, hanem 14-et déltől. Akkor itt van egy tilalom, ami a nap egy részében van, egy másik részében nincs. Akkor ne mond nekem azt, hogy nincs ilyen tilalom, és ezzel érvelsz, hogy már a munkatilalom is ezért kell, hogy estével belkezdődjön, mert amúgy nem lenne logikus, hogy a nap egy részében van munkatilalom, a másik részében nincs. Most ugye maga, mindjárt rátérünk a vitának a lényegi részére, de minden kalmár, ami judom, és ászni, és a háma, álma, de kalmár, álma, ő, de kalmár, ez mondja, Jákob úrtahú. Szóval, mivel Rabbi Yehuda a napfelkeltét mondta, és Rabbi Elazar ben Jákob pedig azt mondta, hogy a fénytől, hát nem mondhatunk más, mint hogy ez mit jelent, az előestét. Tehát, hogy látjuk itt, hogy az őr, a fény kifejezés az előestét jelent. Azt mondja, a Talmud nem biztos, mert lehet úgy is talán gondolni, hogy máj őr, a múda sáhár, mit jelent a fénytől, amit Rabbi Elazar ben Jákob mond, az a napfelkelte előtti pirkadatot. Ugye ezt a Bráha traktátusban már részletesen tanultuk, hogy a napfelkeltének is, és a naplemenetelének is két időpontja van. A napfelkelténél a két időpont a pirkadat, a lotassáhár, a löjszessáhár, amikor még nem látszik a nap maga, csak úgy nagyon finoman a láthatáron kezd pirosodni az ég, és utána van a nécacháma, a napfelkelte, amikor már látszik a napfénye. Lehet, hogy amikor Elazar ben Jákob azt a korábbi időpontot megállította, akkor nem az előestére gondolt, tehát az olyan, a fény, az nem az előestét, az estét, éjszakát jelenti, hanem a napfelkelte előtti pirkadatot. Azt mondja, Talmud, így ha hide kamelei, ha mecini, jöjj, mink cassz, jöjj, vász, hogy ezt mondok, ha mecini, azt mondok, hogy ezt mondok, ha néma, jól napsé, ha ik a lájla, nek a sari. Azt mondja, Talmud, de ez nem lenne logikus, miért? Mert mivel élvelt Rabbi Elazar ben Jákob? Én azért mondom, hogy az olytól, a fénytől kezdődik a tilalom, én azt mondom, hogy egy ilyen tilalom egész napos kell, hogy legyen, és te pedig, akkor hogyan mondhatod azt, hogy ez a napfelkeltétől kezdődik? Ha viszont az olyan, az nem az estét jelenti, az éjszakát, hanem a napfelkelt előtti pirkadatot, ennek az érvelésnek semmi értelme, hiszen akkor ő szerinte is a nap felében, még a pirkadat előtt, a munka nem tilos, és csak utána válik tilos, tehát az érvelés nem lenne érvényes. Ezt mondja, talmud, de mi az, ami nyákiv, aki amár. Mi is nem legyen, de áske hadekab, hálgere, banan, benyeim, amulájla, de tányegám, hogy tányi cimurád, ma szájök, és én szállt, salmod, és sákádni, mi az, ami nyákiv. És nem legyen, által is a gever, elelé, de a kéhás káknai, ami gufad, a pálgamére, banan. Azt mondja, talmud, nem, mert még mindig, de mi az, ami nyákiv, aki mondhatta a követ, érvelhetett tulajdonképpen a következőképpen. Még akkor is, hogyha azt mondjuk, hogy az ojr, a fény, az nem éjszakát, hanem pirkadatot jelent, logikus lehet Rabbi Elazar ben Jánköv érvelése, hogy egy napot hogyan lehet egy napon belül felosztani tilosra és nem tilosra. Miért? Mert ő mit mond? Az én esetemben, aki azt mondom, hogy a tilalom az pirkadatkor kezdődik. Nos, találunk olyan, valóban olyan tilalmakat, amelyek pirkadat előtt nem tilosak, és pirkadat után tilosak. De olyat, hogy egy nappalon belül, tehát, hogy a napfelkelte előtt pirkadat és napfelkelte között valami megengedett legyen, és napfelkelte után legyen tilos, ilyet nem találunk. Mi az, amit találunk, ami a pirkadat előtt megengedett, és a pirkadat után tilos? Ilyen például a közösségi böjt, amelynek kapcsán azt mondta Rabbi Elazar ben Jánköv, hogy mikortól kezdődik a közösségi böjt, a pirkadattól. Pirkadat előtt lehet enni, és pirkadat után nem lehet enni. De olyat, hogy egy napon belül mondjuk a pirkadat és a napfelkeltek között valami megengedett legyen, és a napfelkelt után már tilossá, ilyet nem ismerünk. Erre azt mondja a Talmud, amellé, hú, átszmonyi hiák. És amíg caszi mutar báhilak, az hamec, amíg caszi mutar báhilak, hamec. És erre azt válaszolta neki, Rabbi Yehuda, hogy nem, ez a maga, ez a nap, ez az ellenbizonyítékom, hiszen a napnak délig az első részében a nappalnak délig az első részében lehet hamecot enni, és utána nem lehet hamecot enni. Akkor íme itt egy példa, hogy egy nappalon belül is vannak, amikor meg vannak osztva, és valamit lehet, vagy valamit nem lehet. Azt mondja, Talmud, no, akkor tényleg mi erre a válasz? Most, hogy nem sikerült ugyanitt bizonyítani, hogy itt ebből a részből, hogy az ojr, a fény, az éjszakát jelent, mert jelentheti így ebben az értelmezésben a pirkadatot is. De akkor nézzük meg, hogy tényleg, ugye mi volt Rabbi Elazar ben Jánkövnek az érvelése, hogy egy nappalt nem látunk, hogy fel lehet hogy felosztanának egy tilalom esetén, hogy az első felében tilos, az első felében szabad, a másik felében tilos. És mit válaszolt erre neki Rabbi Yehuda? Viszont, hogy nem látunk ilyet. Maga ez a nap ilyen, hiszen a hamec tilalma az még dél előtt nincsen, és dél után pedig beállt. De nagyon jó választ adott neki. Hachika amár léj, Rabbi Elazar, amanna, amina lach, anna me lach, drabban, nem átom át hamec, mida rájszad át, akar azt rach, mondom, hát akar rachman, azt jelenti, nem. Azt mondta volna neki, Rabbi Elazar ben Jánköv, én nem egy tórai tilalomról beszélek, a rabbik tilalmáról. Ugye a tórai tilalmaknál, amit a Tóra mond, hogy innentől tilos, onnantól szabad, azt, vagy idáig szabad, onnantól tilos, ezt elfogadjuk. De olyat nem találunk, hogy a rabbik hozzanak egy tilalmat, és azt ilyen nem egyértelmű időpontban, egy nappal közepén határozzák meg. Én erre gondoltam, mondja Rabbi Elazar ben Jánköv, hogy a munkatilalom, ami a Pészach előtti nap csak egy rabbinikus előírás, az nem lehetséges, hogy az a nappal közepén kezdődik, hanem valamilyen fordulóponton kezdődik. És szerintem ez a fordulópont, legalábbis ez szerint az értelmezés szerint, vagy az éjszaka beállta, vagy pedig a pirkadat, de nem a pirkadat utáni napfelkelte. Azt mondja, a Talmud, ve idach, mit válaszolt erre neki Rabbi Yehuda? Tényleg, ugye a hamec tilalma, ami 14-en délben kezdődik, az egy tórai tilalom? Akkor ezt nem lehet ellenpéldaként hozni. Azt mondja, a Talmud, sajsz darabon. Azt mondja, a Talmud, de ő nem is erre gondolt. Ő nem arra gondolt, hogy déltől tilos hamecot enni a tóra tilalma szerint, 14-en déltől, hanem arra a biztonsági sávra gondolt, ami egy órával korábban már a rabbik megtiltották a hamec fogyasztását. Ugye az előírás az, hogy valójában déltől tilos enni a hamecot, amelyet később fogjuk tanulni, de a rabbik hozzátettek nem is egy, hanem két órát a hamec fogyasztásának a tilalmához. Akkor itt mégis látjuk, hogy a rabbik egy egy rabbinikus szabályt bevezettek egy nappalnak a közepén. Akkor mégiscsak Rabbi Judának van igaza, és Rabbi Lazar Jánkövi érvelése, miszerint egy nappal, vagy miszerint egy tilalom, egy rabbinikus tilalom, az nem bonthat meg, vagy nem lehet, nem állhat be, nem aktiválódhat egy napon belül, egy nappalon belül. Ez nem igaz. Íme itt van ez a biztonsági két óra, amit hozzátettek a Hamec tilalma előtt, ami már korábban beáll. Azt mondja, a Talmud, harhaka, huda, avudra, banana, de arájsza. Ezt mondja, Talmud, nem, de ez egész más. Miért? Mert itt nem egy külön új tilalmat hoztak létre a rabbik, hanem egy meglévő tórai tilalomhoz tettek hozzá egy biztonsági sávot. És ez egy másik helyzet. Oké, bármi is legyen, akkor a Blazeben Jánkev és Rabbi Huda vitájából még nem derült ki, hogy nem lehetett volna önmagában bizonyítani, hogy az oir az éjszakát jelent, hogy a fény az éjszakát jelent, de közben azért megtanultunk egyet mást a 14-i munkatilalomról és a hamec evésének, fogyasztásának a tilalmáról is. Oké, még két próbálkozásunk lesz. Mészvé, éjmaszí, maszóiz, előáll a hajdes, hogy nem izmán le kácsai. Én azt hiszem, hogy szóiz, leéri buraj, álma őr urtahu. Az előírás, amiről itt beszélünk, vagy ez a brájt, amit itt tanulunk, az a shchoidessel kapcsolatos. A shchoidess ugye az újhold. Az újhold beállta az 29, az újhold az 29 és fél nappal a hónap kezdete után jelenik meg megint, ezért 29 vagy 30 napos egy hónap. Ugye az a 29 és fél nap, az vagy a 29-e, vagy a 30-a követő este jelenik meg. Hogyha 29-én este jelenik meg az újhold, akkor a 30. nap az már a következő hónap elseje, és az előző hónap csak 29 napos volt. Ugye hogyan tudatták a Sanhedrin döntését, hogy akkor most hány napos a hónap? Úgyhogy tüzet raktak, tűzjelekkel jelezték, és így terjedt el a hír egész Izraelben, tüzet raktak különböző hegyeknek a tetején, és így a tűzjellel nagyon hamar kiderült mindenki számára, hogy hány hónap, hogy akkor most 29 napos volt a hónap. Most mit mondom rajta, hogy ezt a tűzjelet csak akkor használják, hogyha nem teljes hónapról van szó, hogyha nem 20, ha nem 30, hanem csak ha 29 napos volt a hónap. És mi a kifejezés, amit itt használ? Mosszáim a szímszó ez, mikor gyújtjuk meg, le oiri buraj. A szó szerint azt jelenti, hogy a vemhességének fényénél. Ugye a vemhessége az a 30. nap. Most ezt ugye azért nevezzük vemhessének, hogy ez, ami kidudorodik egy normál hónapból. Van a 29 napos hónap, és ami kidudorodik belőle, mint egy terhes nőnek a hasa, az a 30. nap. Most akkor mindenesetre a szó szerinti folytástól eltekintve, ez mit jelent, hogy a 30. nap estjén. Akkor kiderül, hogy az oir, az mit jelent? Az estét jelent. Azt mondja, a Talmud Smájmina, valóban ez egy igaz, helyes bizonyíték, akkor ebből is kiderül, hogy az oir az estét jelent. Oké, okay, utolsó bizonyítékunk, vagy legalábbis próbálkozásunk, Mészvé, haja oimétkal a lájló mákri valamiz beák, le oira teon kidus időmre gláim, divre revi. Ugye azt mondja a Talmud, hogy van egy brájt, ami azt mondja, hogy egy kohanita egész éjszaka szolgálatot végzett, hiába megszakítás nélkül végezte a szolgálatot még az előző naptól elkezdve, reggelre ismét meg kell, hogy mossa a kezét és a lábát, csak úgy, mint minden szolgálat kezdetén. Mit látunk ebből? Ja, és mit mond milyen kifejezést mond a Talmud? Le oira ton kidus védelemre gláim. A fényre, vagyis reggelre ismét kezet kell és lábat kell mosnia. Itt nem az oir, hanem oira kifejezés. Nőnemben használja ezt a kifejezést, az oir, a fény kifejezést, de egyértelműen reggelt jelent. Azt mondja, Talmud, igen, de ez oira. Ez a nőnemben, ez nem oir, hanem oira, és ezért ez jelentett reggel, de innen még nincs bizonyíték, hogy az ojr is himnemben is a fény az reggelt jelentene. Kedves barátaim, innen fogjuk folytatni holnap, remélhetőleg már egy sokkal jobb internet kapcsolattal, és a témánk még mindig egy kicsit ekkoröt fog forogni, hogy az ojr, a fény az mit is jelent, de természetesen át fogunk térni más témákra is. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, folytatjuk holnap!